Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorban a Kontakt Rádión, ahol ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és egy nagyon érdekes képről fogunk beszélgetni, amit Önök a Kontakt Rádiónak a honlapján a Fáraók Földjén műsornál megnézhetnek. Ha a műsorok menüre rákattintanak, ott a Fáraók Földjénre, akkor a hét az aktuális programjánál láthatják, hogy Thotmesz művészeti műhelyében járunk. Ott is rákattintanak, és mindjárt megkapják azt a képet, ami itt előttünk is van, és amelyik Nofer Rempetnek a tébai sírjából származik. Mielőtt azonban elkezdenénk, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreit is nagyon röviden mondanám. Az egyik az az, hogy most vasárnap lesz tárlatvezetés a Nemes Marcell kiállításon, tehát El Grécótól Liprónaig a Szép Művészeti Múzeumban a társaság tagjai számára. Hétfőn viszont a Nemzetek Házában lesz előadásunk, amelyikben ötvös szemmel a Tutankhamen kincsekről fog beszélni Pap Ferenc és Simó Klára. Tehát ezek a társasági hírek, és akkor kezdjük magát a mostani programot, ennek a festménynek a bemutatását. Hogyha megnézik a képet, akkor lehet látni, hogy több alak is látható rajta, valamennyien nagyon el vannak foglalva, van ülő személy, kezében egy papírusztekercsel, és van több álló személy, akik pedig egy mérleggel foglalatoskodnak, illetve mindenféle zsákocskák találhatók a különböző helyeken, különböző részein ennek a rajznak.
Bocsi, azt elfelejtetted mondani, hogy ezek a személyek, akik itt vannak, feltehetőleg igencsak idegesek, ugyanis a kép címe Amon kincstárában raktár ellenőrzés. Mit mondjak? A raktár ellenőrzés soha nem kellemes dolog. Úgyhogy ha valami hibát találnak, akkor a bűnös igen csúnyán megbüntették, legalábbis abban az időben. Manapság nem tudom, hogy történik ez.
Az biztos, hogy ez nagyon fontos dolog volt. Nem véletlenül folyt a raktár ellenőrzés, hiszen a sírnak a tulajdonosa Nofer Rempet, akiről már szó volt, ő Amon kincstárának az egyik elöljárója volt. Amon templomában volt írnok, és mint ilyen természetszerűleg nagyon fontos volt, hogy Amonré temploma kincstárának fő írnoka mindig tudja, hogy mikor, miből, mennyi dolog található a kincstárban. Tehát a hivatali munkáit bemutató részben található.
Ő az, aki itt balra ücsörög, és az ölében ott van az író tábla?
Igen, ő ücsörög itt a bal oldalt, ahogy mondtad, egy viszonylag magas széken ül, négy lábú kis széken, amelyiknek nincsen háttámlája, viszont az látszik, hogy nagyon szépen egyenes derékkal ül, és igen díszes ruha van rajta, hogyha megnézzük ezt a ruhát, akkor lehet látni, hogy van egy ing, ott a nyaka alatt egy kis bevágással, nyilvánvalóan ott összekötötték ezt a felső póló jellegű, vagy inkább mondjuk azt, hogy a magyar népviseletes ingeknek a formájára készült inget, aminek az ujja rendkívül széles, erősen kiszélesedik, és mindössze a könyökéig ér.
Ez az úgynevezett bornyúszájú új.
Ez a ing be van tűrve egy szoknyába, amelyik igen hosszú, egészen a bokájáig ér, így ahogy ül, és hogyha megnézzük, azt is látjuk, hogy ahogy ez a lapszoknya, mert ugye ez a terek a köré van tekerve, ezt ahogy körbe tekerték, hátul a derekánál jóval följebb ér, lejjebb pedig még a köldöke alatt, jóval a köldöke alatt ér véget, onnan jön ki az a része, amit ilyen háromszögletű formában szoktak jelölni, és ami egy ilyen köténykét alkot tulajdonképpen.
Erre a rakott szoknyára gondolsz?
Igen, igen, a rakott szoknya fölötti kis köténykére, amit ugye előkelők szoktak viselni, mert ennek már hosszú hagyománya van. Az Óbirodalom korában is megtalálható, teljesen egyenes, hegyes szögben ér véget mindkét alsó részén ez a kis köténykegy, tulajdonképpen szinte szabályos háromszöget alkotva. Tehát ehhez tértek vissza az Újbirodalom korában, de azért a visszatéréskor némi változtatás, modernizálás történt.
Azért arról se feledkezz meg, hogy a lába alatt feltehetőleg kényelmi szempontból egy dobozka van.
Igen, a lábát kis dobogon nyugtatja.
Egy dobogó.
Biztos, hogy ennek több oka is lehetett. Az egyik az valóban lehetett a kényelmi szempont. Másik viszont lehetett egy olyan is, hogy a széknek a magassága az esetleg túlságosan magas volt, és így lehetett a különbséget csökkenteni.
Hát vagy pedig hát ott volt az ölében az a bizonyos tábla, és így tudta rögzíteni rendesen a lábaihoz, hogy ne mozogjon, és esetleg írni tudjon rá, vagy számolni tudjon rajta. Mit gondolsz?
Papirusztekercse minden valószínűség szerint nem ő írt, illetve még az is elképzelhető, hogy ő írt, tehát össze van tekerve a kezében, inkább abból fölolvasta, hogy minek kéne lenni. Fontos volt az, hogy vízszintes legyen olyan felület, ahol írni is lehet.
Akkor ezek szerint az egy papirusztekercs.
Igen. És lehet látni, érdekes, az egyik kezét úgy teljesen vízszintesen előre nyújtja, hogy na, akkor kérem a következőt. Szinte az ember úgy látja maga előtt ezt a mondatot, amint mondják. Egyébként a föliratokon ő van megnevezve, tehát mintámon kincstárnoka. Hogyha valaki nem gondolná, hogy a sír legnagyobb méretű személye az a sír tulajdonosa lenne, akkor a feliratból ezt megtudhatja. Na most ennek a képnek az érdekessége még a szín összeállítás is ilyen szokatlan tulajdonképpen, és a technikai szempontból is érdekes, mert ugye a sírokban úgy készítették el a sírfestményeket, hogy először gipszel bevonták a falakat, finom gipszel kiegyenesítették az egyes bemélyedéseket, hogy ilyen formában szép egyenletes legyen. Erre jött rá maga a festés. Itt egy pasztelles hátteret is odafestettek, és utána készült el maga a festmény, aminek itt a szín összeállítása kicsit szokatlan, mert hogy nagyon kevés szín szerepel. Ez a kevés szín tulajdonképpen a barna különböző árnyalatai, illetőleg a fekete, meg sárga, és nincsen más szín. Úgyhogy ez sem teljesen szokványos.
Hát notabene tegyük azt hozzá, hogy amellett, hogy mutatják a raktár belsejét, ahol itt az óriási mérleg mellett áll két ember, az egyik beigazítja a mérleget, a másik tartja a súlyt fel, vagy mi lehet a kezében?
Papirusz van a kezében. Tehát ő is ellenőrzi a leltárt.
Igen, ám, de a mérleg, amin mérleg, a kis ember, tehát az első ember, az alatt, mintha mindenféle állatokat látnék.
Igen, ezek a súlyok. Az ókori Egyiptomban ugye a deben volt a leggyakrabban használt súlymérték. Nagyon érdekes módon ezeket a súlyokat, amikkel a méréseket végezték, nagyon gyakran állatok alakjában alakították ki. Ott a legalsó az úgy néz ki, mintha egy fekvő
bika
lenne, igen. Igen, arra emlékeztet, és az a helyzet, hogy valóban van olyan súly, ami bika formájú a tárgyi leletanyag között. Tehát a különböző gyűjteményeket, hogyha végignézi az ember, akkor talál ilyen állatfigurákat, különböző állatalakokat, gazellát is például, amik súly céljából készültek.
Legfelül egy majom van?
Igen, elképzelhető, hogy majom.
Jó, ha kilépünk a képből, akkor a jobb oldalon fák, eleven fák vannak.
A fák azok azért vannak, hogyha valaki megnézi ezt a képet, akkor lehet látni, hogy itt tulajdonképpen egy épületről van szó. Az épületnek van egy nagy kapuja, jobb oldalon, középen, ott ledöntve szerepel a kapu tulajdonképpen, két szárnya és négy, látszik.
A négyes számú, vagy pedig fölül?
Itt gondoltam, tehát jobb oldalon,
középen. A négyes szám.
úgy néz ki, mintha egy négyes lenne benne, de az valójában nem egy négyes, hanem egy zár. A középső, itt nekünk vízszintesen eső rész, teljesen egy vonalban van, ugye, a két szárny közötti résre, tehát ahol az ajtó két szárnya összeér. És akkor, ahogy összeért a két szárny, van két, a valóságban vízszintesen haladó rész, azok a reteszek. Tehát amiket ott a középső részen át lehetett tolni, hogy zárva legyen az ajtót. Tehát itt a retesz szerkezet, a kettős retesz szerkezet, az néz ki egy négyesnek.
És amellett, ha így megfordítjuk valóban és körbejárunk, amellett van valami kisebb, az bejárat, vagy egy láda lehet?
Amelyik mellette van, ez a középen vöröses csikkal díszített, igen. Arról beszélsz. Az pedig úgy néz ki, mintha valamilyen nyílás záró lenne, tehát ami valaminek megint csak a bejáratát biztosítaná. Tehát mintha egy kerti kapu lenne.
Nem lehet, hogy a nagy kapun vitték be az árut, a kis kapun megjártak ki be az ember?
Biztos, hogy volt ilyen is.
Most, ha visszafordulunk, mert kénytelenek vagyunk visszafordulni, ott ücsörög egy emberke, és úgy látom, mintha talán korbácsot tartana a kezében, vagy?
Légycsapot tart, igen.
Hát elég nagyon légycsapó az, úgyhogy én azt hittem, hogy korbácsot tart, és azzal irányítja azokat, akik a raktárban ott rakodnak.
Ő is felügyelő, tehát felügyeli azt, hogy minden szépen rendben haladjon. Nyilván irányítja is azokat, akik hozzák elő az egyes tárgyakat, a raktárban levő kincseket, hogy mindent lemérjenek, leellenőrizzenek. A raktárnak ebben a részében, ugye, hogyha újra mérik, akkor itt nyilván olyan dolgok vannak, mint például az arany, meg az ezüst, amiket lehet súlyra nézni, tehát semmiképpen sem darabszámra nézendőek. Hogy lehet mondjuk ébenfa, meg különböző drága kövek, mint a lápis lazuli, de ezeknek a mérése történik.
Itt a felső részen nincsenek hieroglifák? Vagy csak én vagyok a vaksi?
De hieroglifák vannak, például legfelül Náenzes per Hedzs van kiírva, tehát a per Hedzs az a kincstár írnokai. Az a fölirat van, és valóban ott látjuk egymás mellett, egymás takarásában négy írnokot, akiknek a lábai is látszanak, kezük, fejük, mindegyik, de csak a hozzánk legközelebb eső látszik teljes egészében, a többiek azok mind részletekben tűnnek föl. És hogyha megnézzük a ruhájukat, a viseletüket, akkor gyakorlatilag ugyanazt a ruhát látjuk rajtuk, mint amilyen ruhát Néferrempeten látunk, vagy Noferrempeten, akinek a neve egyébként a rempet az évet jelent, a nofer meg jó, tehát tulajdonképpen egy jó kívánság, hogy jó évet az a neve. És hogyha már itt a személyét említjük, akkor a személyével kapcsolatban érdemes azt is tudni, hogy volt egy másik neve is, több mint százszor szerepelnek a nevei a sírjában, és a másik neve az a Kenró volt, vagy Kenrá, hogyha pontosan nézzük, hogy hogyan volt leírva. Ez a név egy idegen név, tehát nem egyiptomi eredetű, és mivel az R meg az L az ókori egyiptomi nyelven azonos módon lett írva, fölmerült az, hogy ez esetleg Ken-El-nek lenne olvasandó, és ez az L, ez az él kánáni istenségre vonatkozna. Tehát külföldi név, úgyhogy valószínűleg külföldi származású volt, de ő már biztos, nem biztosan, de minden valószínűség szerint Egyiptomban született, mert hogy Piáinak nevezték az atyát, ami megint csak egy idegen név, nem értelmezhető az egyiptomiból, viszont a karnaki Amon templomnak a tiszta papja volt, tehát egy olyan személy, aki már teljes mértékben egyiptizálódott. És hogyha papi funkciót is betöltött, akkor minden valószínűség szerint a családja is vele együtt itt élt Egyiptomban, tehát itt nevelkedett föl a fia, aki aztán ilyen nagyon előkelő helyre került, hogy az Ámon kincstárának gyakorlatilag a felügyelete rátartozott, tehát hatalmas vagyon felett rendelkezett.
fájdán mit lé. Lé, 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 el szájúnik lé. Lé, 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 e fájdán mit lé. Lé, 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 el szájúnik lé. ومش بغرطي كده مش عارف ليه 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 ابعد عنك ليه 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 انسى عيونك مش بإيديا أبعد عنك يلا عيونك سر حياتي حبك أقوى مني ومنك حبك آخر أمنياتي مش بإيديا أبعد عنك يلا عيونك سر حياتي حبك أقوى مني ومنك حبك آخر عشانك بس بضحي حبك سر عذابي وفرحي يلا عشانك بس بضحي أنا ماشي بخطي ومش بقربي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بقربي كده مش عارف
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk tehát műsorunkat. Thotmesz művészeti műhelyében járunk a Fáraók földjén című műsorban, amely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora a Kontakt Rádióban. Tehát a TT-178-as sírnak egy jelenetét néztük, és Nofer Rempettel kapcsolatban megjegyeztük, hogy Nofer Rempet II. Ramszesz fáraó korában élt, és Karnakban Amon-Ré temploma kincstárainak az írnoka volt, és ennek következtében sírjában van egy olyan jelenet, amelyik munka közben ábrázolja. Magáról a sírról azonban keveset mondtunk még, úgyhogy röviden ismertetném a sírt is, hogy jobban el tudjuk helyezni ezt a jelenetet a síron belül. A Ramesszida-kor szokásának megfelelően egy lényegében T-formájú sír épült az ő számára is, ami a sírnak a különlegessége az az, hogy teljes mértékben elkészült. Ez ritka, mert nagyon sokszor a sírt félbehagyták, amikor a tulajdonos meghalt, és csak éppen a legfontosabb részeket fejezték be a temetés előtt. Az ő esetében azonban teljes mértékben elkészült a sír, végig díszítve van a mennyezettől kezdve egészen a sírkápolna teljes területén, és a T-formát, mint említettem, a korszak szokásainak megfelelően alakították ki. Tehát ez a rész volt az, ahová a rokonok, ismerősök elmehettek, hogy Nofer Rempetnek a halotti áldozatot bemutassák. A belső részben, tehát a T-nek a szárában, ott volt jobb oldalon a sarok előtt nem sokkal az a bizonyos akna, amit egy egyenes, sima lappal zártak le, és ami 4,8 méter mélyen a földbe még lejjebb hatolt, abból nyílt egy nagyobb kamra, az úgynevezett egyes számú kamra, ahol eltemették Nofer Rempetet. Ebből nyílt egy kisebb kamra, a kettes számú, ahol viszont apjának, piáinak és feleségének a koporsó töredékéből találtak részletet, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy itt őket temették el. Egyébként apja Piái Karnakban Uab, vagyis tisztapap volt, anyja pedig Ujjái, anyjánál, Ujjáinál nem ismerünk semmilyen címet.
Mind a két név ugyan egyiptomi név, de etimológiailag nem értelmezhető, feltételezések szerint külföldről telepedtek be, és egyiptizálódott családról van itt szó. Maga Nofer-Rempetnek is két neve volt, mert van egy másik neve, a Kenro, vagy Kenra, ami valójában, mivel az R meg az L hangnak az írása az ókori egyiptomiban egybeesett, nyugodtan lehetett Kenla is, illetőleg ez a lá, ez igazából elképzelhető, hogy szótagoló írás miatt írták az R-et, vagyis L-et ilyen hanggal, és ebben az esetben Kenel is lehetett, és az El vagy Él a föníciai istenségre utalna. Tehát a neve alapján feltételezhető, hogy külföldi származású volt maga a család. A sírban lényegesen gyakrabban fordul elő ezzel a névvel, ami azt jelzi, hogy a Nofer-Rempet név, ami ugye tökéletes, jó, szép év, egy újévi kívánságnak is fölfogható tulajdonképpen, ez az udvari neve volt, nem az otthonról hozott eredeti születési neve. Na most a sírja a Kóka déli lejtőjén van, egy udvarból nyílik, egy olyan udvarból, amelyik egy 18. dinasztia idején épült sírnak, Néfermenúnak a sírjának az egyik sarkában nyílik, és ugyanitt nyílik egy másik sír is, amelyik úgy tűnik, hogy egy kicsit később készült, mint az ő sírja, de azonos műhely állította elő. Na most, hogyha a sírjában megnézzük az első, vagyis kereszt folyosót, fogadócsarnoknak is lehetne nevezni, ebben a kereszt folyosóban tulajdonképpen sokféle jelenetet lehet látni, valamennyi jelenet a túlvilági élethez kapcsolódik valamilyen formában. Ahogy belépünk a keleti falon, ott mindjárt az a látvány fogadja az embert, hogy egy kerti tó van, kicsit olyan L-formájú ez a kerti tó, és ebből iszik feleségével együtt. Majd jön négy áldozati jelenet, és utána egy nagyon érdekes jelenet, lehet látni egy hárfást, és a hárfás játszik a házaspárnak, aki egy tábla mellett ül, és azon játszik. A tábla figurái azonban szokatlanok, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem szenetjátékról van szó, hanem valamilyen másmilyen táblajátékról. Ezt követi az áldozati jelenet, és az áldozati jelenetnél itt a 18. dinasztia második uralkodójának, első Amenhotepnek és anyjának, Jahmes Nofertarinak mutat be áldozatot. A nyugati falon, ott adorálás jeleneteibnél Riharachti, Maat, Ptah és Hathor, Atum és Szehmet istennő, valamint Tot és Maat szerepel, és itt a faistennő, a szikomor fából kinyújtott karú faistennő, Nút istennőnek a képét is lehet látni. Ennek a teremnek a nyugati végén két teljes sávot magába foglalva a sírnak a képét is látjuk, kis piramidionnal a tetején, és ott van az a bizonyos sztélé is, ami Nofer-Rempetnek a halotti sztéléjét ábrázolja. A mumia is természetesen látható, amint itt áll. Egyébként a sírnak a jelenetei mindig két sávban egymás fölött láthatók, és a mindkét sáv alatt hieroglif felirat olvasható. A legfelső részen pedig a lezárás nagyon érdekes, összekötött nádcsomók, úgynevezett heker, többes számban hekeru, található mindig hármasával, köztük pedig vagy egy ilyen pülonféle, vagyis templomon fekvő sakál, Anubis istennek a képe, figyelhető meg fölötte Ujjat szemmel, vagy pedig, fölváltva, Hathor istennőnek a fejdísze, amit Bátnak szoktunk nevezni. Ez a fej egy neb jelhez van hozzá illesztve, tehát arra van ráhelyezve, alatta pedig a szepát, vagyis a nomosznak, területi egységnek a jele olvasható, tehát mint egy kriptográf írás, Hathor nebet szepát, a területnek az úrnője lenne ide kiírva. Tehát ezek váltogatják egymást, nagyon szépen van megfestve, az alatt a szokásos kockák, különböző színű kockák vannak, és a későbbiek során is ugyanez látható. A föliratos sávok alapja mindig sárga színű. legalul pedig úgy 30-40 centiméterig nincsen semmilyen jelenet, ott kezdődnek maguk a jelenetek. Ez egyébként mind a két teremben így van. Na most a második, a hosszanti teremben, ott a keleti oldalon megint csak adorálás jeleneteit látjuk, ezúttal Anubis, Ré, Mát, Toeris istennő, illetőleg Háthor a tehén látható, amint a hegyből kilép. Ugyanitt látható libációs jelenet, tehát itt áldozatnak a jelenete, áldozati lista, és mellette ül a házaspár, illetőleg a mumiát is lehet itt látni, amint a száj megnyitás szertartását végzik rajta, és tisztító szertartást is ábrázoltak. A nyugati falon, ugyanebben a teremben, ott is több adorálási, istenimádási jelenet látható, Réharachti, Hórus Sojma, illetőleg Oziris dzsedoszlop formájában jelenik meg, és ezúttal hajón van rajta Oziris istennek a dzsedoszlopa. Nagyon érdekes ez a dzsedoszlop, föl van öltöztetve, van két karja, és koronája is, az Atef korona. Ez van a felső sávban, az alsó sávban látható a halotti áldozat, megint itt láthatjuk a szikomorfa istennőjét, Nútót, és itt következik Amon kincstárának a jelenete, egymás mellett négy raktár jelenet látható, majd mögöttük egy műhely jelenete. A műhelynél épületet is és udvart is ábrázoltak, az udvaron lehet látni egy olyan ókori egyiptomi embert, aki rajzoló volt, körvonal rajzokat ő készítette, Pahem Nétyernek nevezik, az egyik kamrában éppen egy szoborra írta a föliratokat, de ugyanitt maszkot és uséptit is lehet látni, tehát ugyanő neki a feladata volt ezeknek a szobroknak, illetőleg a tárgyaknak a feliratozása is. Visszatérve a raktárakra, mint említettem, négy raktárat lehet látni, különböző méretűek voltak ezek a raktárak, a negyedik az erősen sérült, hiszen ez már belelógott a síraknának a területébe. Ez volt a legkisebb. Itt rézedényeket, rudakat, ládákat lehet látni, tehát ez egy kincstár lehetett. A következő, visszafelé haladva, a hármas raktár négy kis helyiséget foglalt magába. Amforák, evezők és más hasonló tárgyak voltak, de egyetlen egy embert nem ábrázoltak itt. Szemben a következővel, a második raktár egységgel, ahol viszont hordárok sora, pontosabban négy hordár vitte az edényeket, számos árut halmoztak itt föl. Négy helyiséget ábrázoltak szintén, és úgy tűnik, hogy itt edényeket, zsákokat, ládákat tároltak. És akkor elérkeztünk a bejárathoz legközelebb eső, legnagyobb raktárhoz, ennek a díszes kapujáról, nagy kapujáról már beszéltünk. Itt egy őrt is lehetett látni, aninél ugye beszéltünk róla, hogy ez légycsapó, vagy esetleg korbács, ami a kezében van. És az udvarán ott folyik a mérlegelésnek a jelenete, de számos kisebb raktár is található itt. No, akkor tehát itt ennyiben foglalnám össze, hogy hol is található ez a jelenet, és akkor átadom a szót Annának, mert úgy látom, nagyon szeretne már valamit kérdezni.
Bal csücsökben odafent különféle amforák és köcsögök láthatók.
Igen, a felső részben mindkét oldalon füles amforák vannak. Itt minden valószínűség szerint egy harmadik fül is volt, ami a felénk néző oldalon van, csak sajnos ezen a részen a sírnak a fala megsérült, úgyhogy nem lehet teljesen jól látni. Ilyen edényeket például Tellel Amarnában is bőségesen találunk, és ezek nagyméretű tároló, folyadéktároló edények voltak, elsősorban bort tároltak bennük. De lehetett mondjuk olaj is, és könnyen szállíthatóak voltak éppen a három fül miatt. Mellettük vízszintesen egymásra pupozva vannak különböző sárga színű dolgok, valószínűleg itt vásznakról van szó, amiket szépen föltornyoztak, és az első sorban pedig kisebb edények, olyan edények, amikben például bort lehetett tartani, de amiket a felszolgáláshoz vettek igénybe. És mellettük ott van egy kis kapu. Az edényeknél is kisebb, négyszögletes téglalap formájú dolog, az pedig egy kapu, amin a raktárnak abba a részébe be lehetett menni.
Most ez nagyon érdekes, hogy itt az arányokat nem vették figyelembe, vagy az arányok nem voltak fontosak, az előbb látott kapunál sem, és itt is valahogy maximum az a kapu a távolban van. De hogy így a köcsögök mellett áll, hirtelen az ember nem is gondolná, hogy az egy kapu.
Az akkori Egyiptomban ugye a méretek azok nem feltétlenül a természetes arányok szerint alakultak, hanem azoknak megvolt az a funkciójuk is, hogy a fontosságot jelezzék. Na most ebben az esetben, amikor itt van egy nagy szabadon álló terület, a fákat ugye jelezted, hogy itt fák vannak, ez azt jelenti, hogy van itt egy fallal körülvett térség. És ezen a fallal körülvett téren vannak lezárt kamrák, helyek. Tehát ez a bizonyos bal felső sarok egy ilyen kamra. Jobb felső sarokban három kamra van egymás mellett, hogyha megnézzük őket, különböző méretűek, mindegyiknek van egy-egy ajtaja, a két felsőnek középről nyílik az ajtaja, tehát ennek a területnek a közepéről, és hosszanti irányban lehet akkor nyilván végigmenni a kamrákon. A harmadik kamra, ami fele akkora, annak viszont a körülkerített terület főkapuja felőli oldalon nyílik az ajtaja. És nem jelezték Noferempet sírjában, hogy mi van ezekben a raktárakban.
Figyelj, működik a fantáziám.
Na.
A két kapun ugye be lehetett jutni a helyiségbe. A legalsó az egy picike szoba, tehát az nem egy nagy szoba, annak ellenére annak is van egy bejárata, csak éppen nem jelzett.
Tehát igen, nem ez akar, a jobb alsó sarokban.
Jobb alsó sarokban. Az lehet, hogy az volt a trezor. Hát manapság trezornak nevezik azt a helységet, amelyben tárolják az igazán nagy értékeket. Lehet, hogy ez a rengeteg érték átvetítése ide a kicsi helységbe szólt.
Tehát itt összesen, hogyha megnézzük, akkor 6 kis kamrát, különálló helyiséget, zárt helyiséget neveztek meg egy olyan területen, ami egyébként szabadban volt, és amelyik elég nagy lehetett, éppen az általad említett fák mutatnak erre, mert hogy itt két fa is látható egymás mellett a jobb oldalon, és bal oldalon Noferrempet mögött is ott van egy fa, tehát ez azt jelzi, hogy ugye itt több fa volt. És ha már a fáknál tartunk, érdemes megnézni ezt a jobb szélső fát, amelyik a legjobban a szélén van. Ennél a fánál a fa törzse mellett legalul úgy néz ki, minthogyha egy kis ilyen edényke venné körül, lapos tálkába lenne belehelyezve. No, ez nem véletlen, mert ez valóban valószínűleg bele lett helyezve egy edénybe, egy cserépbe tulajdonképpen, vagy pedig körül volt árkolva, hogy a vizet meg tudja tartani, tehát hogy az öntözését biztosítani tudják.
Szomorú szikomorfa lehetett, mert a többi fa az nagyon egészségesnek látszik, ezt viszont egy kicsit, mintha megviselte volna az élet.
Hát, szerintem nem viselte meg, de minden esetre.
Az odáig oké, hogy a sírban mindezek az értékek látszanak. Tehát látszik, hogy Amon Istennek milyen kincsei lehetnek. Vajon ez nem volt esetleg egyfajta térkép a sírrablóknak? Vagy a kincs rablóknak?
Nem hiszem, bár a sírba sokan bejöhettek, hiszen náluk is volt olyan, hogy halottak napja, amikor meglátogatták a sírokat ismerősök, rokonok, barátok, tehát sokan bejöhettek ide, láthatták ezt a jelenetet, de ugyanakkor azt nem jelezte a sírnak a festménye, hogy ez az Amon-Ré templomkörzet melyik részén volt. Tehát önmagában nem tudhatták azok az emberek, akik esetleg az Amon templomnak a kincstárát kiszerették volna rabolni, hogy hol keressék ezt a helyet. Ha tudták, akkor már eleve bennfentesek voltak, tehát már nem volt szükségük ezekre a rajzokra. Ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele, hogy Amon-Ré temploma nagyon szent hely volt. A nép kívülről nézte, hallotta, amikor kivonult az istenség körmenet formájában, akkor látta Amon-Ré istennek a szobrát, illetőleg a Szent Bárkáját. Be az első nagy udvarba lehetett csak menni, de oda sem mindenkinek, tehát már ott is megszűrték a lakosság egy részét, nem engedték be. Még tovább csak az előkelők mehettek. Legbelülre a fáraó és a főpap jutott csak el, hiszen a főpapok a fáraót helyettesítették a szertartásoknál. Ez a kép bármennyire is sokat elárul nekünk, a mi számunkra, akik a templom föltárása alapján valamennyire a templomnak az alaprajzát ismerjük, a korabeli látogató számára nem adta meg azt az információt, ami egy esetleges rabláshoz szükséges lett volna. De úgy látom, hogy itt az ideje a következő zenénknek, úgyhogy hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a műsorunkat.
مش بإيدي إن أنا حبيتك مش بإيدي اخترت طريقي يلي في عز الغربة لقيتك حبك أول حب حقيقي مش بإيدي إن أنا حبيتك مش بإيدي اخترت طريقي يلي في عز الغربة لقيتك حبك أول حب حقيقي حبك سر عذابي وفرحي يلي عشانك بس بضحي حبك سر عذابي وفرحي يلي عشانك بس بضحي أنا ماشي بخطي ومش بقربي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بقربي كده مش عارف ليه بعد عنك ليه انسى عيونك ليه يا اللي قلبي اختاري ماشي وطيارك يا اللي قلبي اختاري ماشي وطيارك ده انا ماشي بخطي ومش بغربي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بغربي كده مش عارف ليه انا ماشي بخطي ومش بغربي كده مش عارف ليه ماشي بخطي ومش بغربي كده مش عارف ليه
Kedves hallgatóink, Önök a Kontaktrádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és egy tébai sír, a 178-as síron belül választottunk egy jelenetet, Amon kincstárának az ábrázolását. Noferrempet, a sírnak a tulajdonosa, látható itt, amint ül szép magas székén, amelyiknek keresztirányú díszítése van, és fölötte ott van a fölirat, amely föliratban ezúttal nem Noferrempet, tehát az udvari neve szerepel, hanem a Kenra név olvasható. Egész pontosan már Uszir, tehát Oziris megdicsőült, Oziris-szal azonosult halottként, mint a Zesperhegy Enimen, vagyis Amon kincstárának az írnoka szerepel itt, és az az egész jelenet, amit eddig láttunk, azt úgy foglalták össze az egyiptomiak, hogy Her Sezep Bak Naen Meru, vagyis, hogy amint éppen fogadja a munkáit a Meru szolgáknak. És utána még egy külön a harmadik oszlopban a feje fölött olvasható, hogy Per Imen Amon háza, nyilván Amon házában. Tehát ott ül, jobb kezét előre nyújtja, balban pedig egy tekercs van, papírus tekercs, és lábát egy kis talapzaton nyugtatja. Egyébként mezit láb van. A ruhája viszont díszes, plisszírozott hosszú szoknya, és a felső résznek is bő ujja van. Könyökigér. Előtte egy mérleg van, a mérlegnél jobb oldalt, akit látunk, ez egy olyan személy, aki szemmel láthatóan a mérleghez tartozó ez a neve, tehát ő a mérő ember, egyik kezével, jobb kezével igazítja a szívformájú középső részt, amelyiken lehet látni, hogy teljesen függőlegesen egyensúlyban van-e a mérleg, bal kezével pedig a serpenyőt fogja, azt a serpenyőt, amelyikben az állatalakú súlyok találhatók. Ő is ugyanúgy, mint a másik társa, aki a túloldalon van, amibe a mérni való dolgokat helyezik, csak egy szoknyát visel, ez azonban hosszú, térd alá ér. Fölső ruhájuk nincsen. Amit mérnek, azt nem tudjuk pontosan, sajnos nem írták föl. Látjuk, hogy van két zsák összekötözve, és van 3+1 vászon, amit szépen összehajtogattak. A mérlegnek ebben a serpenyőjében pedig 3 vászonféle található, amit éppen mérnek. Na most azt is tudjuk, hogy ki méri, mert hogy oda van írva, hogy ő is ugye Ámon kincstárának az írnoka, és Bakenimen a neve. Fölöttük egy újabb jelenet látható, 4 vannak, akik írnokok, mint a föliratból kiderül, és velük szemben pedig 2 állnak, ez a 2 személy pedig Heri Meru, vagyis a Meru szolgák elöljárói, közöttük 3 zsákot lehet látni, a fölött pedig 4 különálló ruhaköteget. Tehát nyilván valamit a Meru szolgák ide hoztak, vagy előállítottak, velük kapcsolatos tevékenységről van szó. Beszéltünk arról is, hogy fölül a sarokban látható egy raktárépület, edények vannak benne, és ládák, illetőleg van valami, ami sávosan egymás fölé van rakva, de nem tudjuk megállapítani egyenlőre, hogy ez mi lehet. Az biztos, hogy az udvaron van még további 4 köteg, amik azonban nem rojtosak, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem ruhákról van szó, de szépen össze vannak rakva, ezek önállóan helyezkednek el 2 üres, hosszúkás helyiség előtt, amikbe külön ajtó vezetett be, és amit vagy raktár volt, vagy valamilyen más funkciót töltött be. Az biztos, hogy alattuk egy ülőember van, alacsony széken ül, és korbácsot vagy létcsapot tart a kezében. A felirata alapján, ami őrt jelent, elképzelhető, hogy valóban korbács. Minden esetre mögötte nem csak ez a kis helység van egy kis külön ajtóval, amit talán az őrszoba lehetett, hanem egy kisebb ajtó is, feltehetőleg annak az ajtónak volt ez az őre, tehát Ámon kincstárának a főbejáratánál helyezkedett el. Van itt egy nagy díszes kapu is, minden valószínűség szerint ez volt az ünnepi kapu, a másik kisebb kapu, az pedig a kiskapu lehetett. Alul a jobb alsó sarokban 2 helyiséget látunk, szintén bejárattal, ezek azonban sérültek, azon a részen, ami látszik, üresnek tűnnek. Tehát ez volt az a jelenet, amivel foglalkoztunk, és amelyikről tudjuk, hogy Noferrempet tevékenységének egyik fő színhelye volt. Na most, mint említettem, ez a síron belül, a jobb oldalon helyezkedett el, a hosszanti teremben, ennek a hosszanti teremnek a végében, tehát ahogy bejövünk a látogatóval szemben, 4 szobrot lehetett látni egy kis fülkében, és ezen 4 szobrok között Noferrempet maga is jelen volt, Mutemujjával, feleségével együtt, és apjának és anyjának a kíséretében, tehát Piái és Viái ült mellette. Úgy tűnik, hogy nem volt gyermeke. A 4 szobor nagyon szorosan egymás mellé lett zsúfolva, úgyhogy a vállak sem mindenütt látszanak, Noferrempetnek természetesen jól látszanak a vállai. Valamennyien egy közös padon ülnek, nagyon szépen körbe van festve az a fülke, ahol ülnek, szőlővel van díszítve, a mennyezetet is szőlőlevél és szőlőfürt díszíti, ami eltér a sír további részeinek a díszítésétől, hiszen a mennyezetet mindenütt nagyon szépen kifestették, de geometrikus mintákkal. És ezen geometrikus minták között vannak sávok, és ezekben a sávokban föliratok is olvashatók. Ugyanolyan föliratok, mint amik lejjebb a sírban, sárga alapon, fekete hieroglifákkal írva. Az a jelenet, amiről eddig beszéltünk, hogyha a sír többi jelenetével összehasonlítjuk, azokhoz képest kevésbé színes, aminek az lehet talán a magyarázata, hogy ugyan teljesen kész a sír minden része, de mintha ezt a részt sietve fejezték volna be, már önmagában az a fölirat is, amit itt olvastunk, hogy Uszír. Tehát, hogy Ozirisszá vált, azt jelzi, hogy amikor ezt a feliratot készítették, Noferempet már nem élt. Ha összehasonlítjuk egyébként az első teremnek, tehát a keresztcsarnoknak a képeivel és feliratával, az sokkal színesebb, tehát minden valószínűség szerint az jóval korábban készült el. Ott nem beszéltünk eddig több mindenről, mindkét falról beszéltünk, de a két sáv közül csak az egyiknél. Jobb oldalon beszéltünk a felső falról, viszont az alsóról nem. Úgyhogy most gyorsan pótolom ezt. Alul mindjárt egy halotti menettel kezdődik a sírnak a díszítése, és pedig látjuk, amint ez is két sávra oszlik, felül két ökör húzza a koporsót, alul pedig a hivatalnokok szépen haladnak mellette, és persze láthatók itt áldozatvívők is, és siratók is. A végén pedig ott látható a szájmegnyitás szertartása a sír előtt. A túloldalon, tehát a bal oldalon ez a jelenet folytatódik, most már a túlvilágon jár Noferempet, vagyis Kenrá. Ott először is a kapukon kell átjutnia, hogy el tudjon érni a kettős Maatnak, kettős igazságnak a csarnokába. A kapukat is öt kaput ábrázoltak, a démonok, akik védték, őrizték a kaput, részben a kapuban lettek ábrázolva, az elsőnél a kapu fölött. Ezek ugye a Halottak könyve 144-től 147. fejezetében találhatók meg. A jelenetsornak a vége pedig a szív mérlegelésével ér véget, tehát a Halottak könyve 125. fejezetének a képi ábrázolása is megtalálható itt. Ezek a jelenetek valamennyi, azzal együtt, amiről hosszasan beszéltünk, csak festve vannak. Viszont a sír bejáratánál a kapu melletti, ajtó melletti részek, illetőleg a két csarnok közötti átjárónál is nem csak festve vannak a jelenetek, hanem dombormű az alapozás, amit kifestettek. Tehát ott egy kicsit más technikával dolgoztak. Összefoglalva tehát, Noferrempet II. Ramszesz fáraó korában élt, feleségét Mutemuljának nevezik, Amon énekesnője volt, ő maga Amon-Ré templomi kincstárának fő írnoka volt, és Amon házának, isteni áldozatainak is az írnoka volt. Ábrázolását több helyen látjuk a sírban, például abban a jelenetben, amit Amon kincstárát mutatja, és látható háromdimenziósan is a szobor fülkében. Olyan szobroknál, amik érdekes módon durván lettek kifaragva, viszont gipszel vastagon bevonva és ott kiigazítva, majd utána kifestve. A sír alaprajza a Ramesszida korban szokásos alaprajzoknak megfelelően készült, díszítése teljes volt, mindenütt ki lett festve, mennyezetet is beleértve, az egész egy udvarról nyílik.
Ez most rövide sikerült, hölgyeim és uraim. Remélem nem fáznak nagyon. Egyiptomban csodálatos idő van jelenleg, úgyhogy mi sem tudunk más tenni, mint elbúcsúzni önöktől.
Tehát Noferrempet sírjában jártunk, Thébában a 178-as sírban. Ez Kóka dombon található, és tulajdonképpen ugyanabból az udvarból nyílik, amelyikből Nofermenus írja, amelyiknek a feltárását Fábián Zoltán végzi, akivel tavasszal volt már egy műsorunk.
Hát most egy ideig nem fogja végezni, hogy elnézem az egyiptomi helyzetet, de reméljük, hogy minden rendeződik, és a magyar régészek ismét csak feltűnnek a képen.
Akkor viszont hallásra.
A viszont hallásra.
Jövő pénteken ismét találkozunk.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.